Halas Rádió, a bizalom hangja.
Köszöntöm Pilli Csabát, megszokott sorozatunkban, megszokott, már második alkalommal vagyunk együtt ebben a társasjáték ajánló sorozatban. Köszöntelek.
Szervusz Ági, üdvözlöm a hallgatókat.
Ígérted, hogy mindig fogsz hozni idézetet. Ma társasjáték ajánló sorozatunkban milyen idézetet hoztál?
Így van, a mai idézetem az Steve Jones-tól lenne, ő egy genetikus, tehát az ember nem is nagyon gondolná, hogy egy genetikushoz hogy jön a társasjáték. Neki volt az az idézete, hogy ha az ember cinkelt lapokkal játszik, megnyerhet minden partit, de így nincs értelme játszani.
Hát igen, a Bibliában pedig ez úgy szerepel, hogy vigyázz a lelkedre, mert mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért, tehát egy idő múlva értelmét veszti, ha sokszor játszunk cinkelt lapokkal, az egész nagy játék.
Így van, viszont akkor nekem lenne egy kérdésem, pontosan a csalással, illetve az ezzel kapcsolatos dolgokkal kapcsolatban szoktam én nagyon sokszor szülőket megkérdezni, és ugye te korábban említetted, hogy a te gyerekeid sokat társas játékoztak. Amikor kicsik voltak, hagytad őket szülőként nyerni?
Nem. Én magam is utáltam gyerekként, amikor engem hagytak nyerni. Nagyon-nagyon hamar észreveszik a gyerekek szerintem, és rettenetesen utáltam, mert hogy ha hagytak nyerni, akkor nem tudtam büszke lenni magamra, és inkább elszenvedtem a vereség fájdalmát, és nagyon rossz érzéseit, de amikor nyertem, akkor tutira tudtam, hogy nyerek, és hogy nagyon jó érzés volt. És éppen ezért ezt a gyerekeimnél se csináltam.
Igen. Ez egyébként egy nagyon nagy vita szokott lenni a társasjáték körökben is, hogy mennyire hagyjuk nyerni a gyereket, illetve mennyire csalás az, hogy mondjuk én azt mondom, hogy nem lépem meg azokat a lépéseket, ami ahhoz vezetne, hogy én nyerjek. Hát itt most én a saját álláspontomat mondanám el, hasonló egyébként a véleményem a tiédhez, tehát én is úgy gondolom, hogy a gyereknek nem feltétlenül tesz az jót, hogy ő nyer.
Mármint jót tesz, ha maga küzdött meg érte.
Így van, tehát jót tesz neki az, hogy nyer, az nem tesz neki jót, ha úgy nyer, hogy ezért nem igazán küzdött meg, hanem csak hagytuk. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor fontos az, hogy a gyereknek legyen sikerélménye, legyen meg az az élménye, hogy igen, ő most valamit elért. Nem feltétlenül kell ennek egyenlőnek lenni azzal, hogy ő megnyeri a játékot.
Így van.
De én azt gondolom, hogy annak sincs semmi értelme, hogy azok a szülők, akik folyamatosan hagyják nyerni a gyereket, én azt gondolom, hogy igazából eljuttatják a gyereket arra a szintre, hogy ő megszokja azt, hogy neki a győzelem jár. Ő nyerni fog. És én úgy gondolom, hogy amikor majd közösségbe kerül, akár általános iskolába, akár már az óvodában, amikor egy olyan játék van, ahol nem ő nyer, viszont őt folyamatosan hagyták otthon nyerni, az a gyerek szerintem sokkal rosszabbul fogja kezelni azt, hogy ő most nem nyert, mint az a gyerek, aki megszokta azt, hogy lehet, hogy nem nyertem, de amikor viszont nyerek, az azért nyertem, mert tényleg én nyertem.
Hát igen, itt egy valódi küzdelemről van szó, és szerintem az egész élet arról szól, hogy nyilván a kornak megfelelően, de mindig igenis küzdjön meg a gyermek az előtt álló feladatokkal, hiszen az életben is így fog tudni előre jutni. Egyébként véleményem szerint pedig az egyik legfontosabb feladata, azon kívül a sok-sok százmillió jó dolgon kívül, meg hogy még élvezzük is, a társasnak, hogy igenis megtanuljuk a vereséget. Megtanuljuk úgy ránézni, hogy igen, ez most nem sikerült, azt a rossz érzést megéljük és elengedjük, és ezt megtanítsuk a gyereknek is, és hogy megtanítani, hogy igen, nem nyertél, de mennyivel több pontot szereztél, mint előző héten.
Pontosan.
Tehát, hogy relatíve nézzük azt, hogy igen, ez most a vég szempontjából nem biztos, hogy eredményes, de közben csomó eredményes dolog történt. Ismerek olyan felnőtteket, akik gyerekkorukban tipikusan mindig nyertek, és képtelenek feldolgozni, ha valami nem sikerül, pedig minden sikerhez egy csomó sikertelenségen keresztül vezet az út.
Hát ugye, ahogy azt már korábban is egyszer beszéltük, ugye a sakkozó példán, hogy gyakorlatilag csak akkor fogok tudni tanulni és fejlődni, hogyha olyan akadállyal kerülök szembe, ami nehéz. Tehát én például a fiammal, az elején ő is nagyon rosszul tűrte azt, hogy ő kikap.
Igen, nehéz különben szülőként ezt kezelni. Ez is kerülik el sokan. Nyerjen a gyerek, nem érdekel.
Így van. Meg hát akkor nem hisztizik,
nem hisztizik.
Nyugi van. Tehát igen. Igen, tehát ez egy ilyen
könnyebb
nagyon,
út.
Nagyon egyszerűbb út, így van. Én a fiammal nagyon sokszor volt az, hogy ő is imádja a társasjátékokat valahogy, nem tudom, hogy ez hogy alakulhatott ki nála. Nagyon sokszor volt az, hogy jött egy új játék, tetszett neki, próbáljuk ki, És hát én az a gonosz szülő voltam, aki soha nem hagyta nyerni a gyereket. Tehát nem volt az, hogy na most akkor persze nyerjél meg, majd én most ide léphetnék, de inkább átlépek a tábla másik végére, mert ott ugyan nekem semmi nem jó, de akkor te kerülsz előnybe. És az elején ez neki is nagyon nehéz volt. Nagyon nehezen dolgozta fel azt, hogy ő neki nem jön össze és nem sikerül. Viszont egy idő után ő is eljutott oda, hogy jó, oké, most már értem a szabályokat, átlátom, hogy mit kellene csinálni, akkor most fussunk neki még egyszer. És még egyszer neki futottunk, és volt olyan játék, aminek 6-7-szer neki futottunk, ilyen rövidebb kis játék, ahol tényleg nem fél órát, órát kellett játszani, mondjuk egy 10 perces játékról volt szó, és lehet, hogy tényleg egy órát ott ültünk az asztal mellett, de addig küzdött, amíg meg nem mutatta, hogy ő tud győzni ebben a játékban. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a szülő ne hagyja mindenáron nyerni csak azért a gyereket, mert az kisebb és nyerjen.
Nyilván kivédeni ezt, mert azért ez borzasztó nehéz egy kisgyerekkel elfogadtatni. Ahogy mondtad, hogy vagy rövidebb játékokat játszunk, hogy pörögjön, és előbb-utóbb azért legyen olyan élmény, amire tudunk hivatkozni, hogy na, akkor mégiscsak látod, egyszer azért nyertél 5-ből, legközelebb többször fogsz a 10-ből, hát ha több partit viszel el. Meg hogy igyekezzünk olyan játékot keresni, amiben valóban esélye lesz, tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog.
Így van. Ugye az, hogy egyáltalán átlássa a gyerek, hogy mit is tud csinálni. Tehát én imádom azokat a posztokat Facebookon itt-ott, amikor így szembe jönnek, hogy anyuka büszkén írja, hogy a 4 éves gyerekem a 10+-os játékkal már úgy játszik, és úgy megver bennünket, igaz, hogy nem a szabályok szerint játszunk, meg igaz, hogy hagyjuk, de a gyerek már nyer. És hát jó, tehát ennek lehet örülni valahol biztosan.
Csak értelme nincs.
Csak így van. Tehát például szerintem nagyon sokan ismerik a Carcassonne nevű játékot, ahol egy városkát kell felépítenünk. A fiam ezzel 4-5 évesen már játszott, de nem a szabályok szerint, és nem is abból indultam ki, hogy hű, most mennyire jól érti a Carcassonne. Egyszerűen csak az volt, hogy ahogy egymás mellé kellett építeni, hogy a lapka egyik oldalán egy város van, a másik oldalán egy út, a harmadikon egy mező, és ezeket tanulja meg összeilleszteni. És nagyon jól el volt ezzel. És lehet így, hogy azt mondom, hogy nem feltétlenül a szabályok szerint játszhatom a gyerekkel a játékot, egyszerűen csak a játékot szeresse meg. A másik pedig, ami még egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy tudunk előnyt adni a gyereknek. Tehát megtehetjük azt, hogy...
Tudatosan.
Így van. Tehát, hogy mondjuk a játék elején azt mondom, hogy 10-10 pénzzel indulna a két játékos, és azt mondom, hogy jó, akkor apa 5 pénzzel indul csak, és te 10-zel. És már is az van, hogy nem hagyom nyerni a gyereket, de kiegyenlítem az esélyeket.
Innen fogjuk folytatni, két személyes játékokról beszélgetünk Péli Csabával. Maradjanak velünk, hiszen játékajánló sorozatunkban nagyon izgalmas dolgok fognak jönni.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Társasjáték ajánló sorozatunkban a két személyes játékoknál tartunk, illetve előző héten is erről beszélgettünk Péli Csabával, társasjáték mesterünkkel. Kétszemélyes játékoknál mi az, amire még úgy fölhívnád a figyelmet?
Nem is feltétlenül a kétszemélyes játékoknál, hanem úgy általánosságban a társas játékoknál. Még a legelső beszélgetésünkben én említettem, hogy majd mesélek arról, hogy hogyan kell megérni egy társas játékra, hogy ebből volt saját tapasztalatom is. Hát most jött el, azt hiszem, ez a pillanat, hogy meséljek erről egy picit. Egy nagyon-nagyon érdekes felismerés volt ez bennem, hogy nagyon-nagyon sok embernél látom azt az interneten, akár a Facebookon, a különféle társasjátékos csoportokba, akár bemegyek valahova egy boltba és ott a vásárlóknál, hogy van két nagyon furcsa szokás. Az egyik, amit társasjátékos berkekben mi csak úgy hívunk, hogy FOMO. Ez egy angol rövidítés, ez a Fear of Missing Out, tehát ez a félelem a kimaradástól. Tehát amikor Úristen, ez a játék nekem kell, mert mi van, ha ezt később már nem lehet kapni, és ez miatt megveszem.
Értem.
És pontosan azért jó ez a mi kis beszélgetésünk itt hetente, mert nagyon-nagyon sok olyan fórum van az interneten, ahol meg akarják azt mondani, hogy mit játszunk. Megmondják nekünk, hogy ez és ez a jó játék. Én azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy jó játék, és nincs olyan sem, ami mindenkinek egyformán jó lenne, illetve mindenki egyformán érett lenne rá. És itt most az érettségen nem azt gondolom, hogy megvan-e mondjuk az embernek az érettségi, a diplomája, a bármi egyéb, hanem hogy megvan-e az a játék tapasztalata, az a játék ismerete, ami ahhoz kell, hogy egy adott játékkal játszon. Tehát nekem a konkrét tapasztalatom az egy Outlive nevű angol nyelvű társasjátékkal volt, amit valamikor a kezdetekkor, tehát ott 2019 őszén, vagy 2020 elején, amikor indult ez az egész társasjátékklub, akkor az egyik webshopban egy nagyon-nagyon barátságos akcióban árulták, megnéztem a témáját, egy posztapokaliptikus föld alatti bázist kell építenünk, és minél több túlélőt megmentenünk az atomháború utáni világból. A világ is tetszett, a téma is tetszett, ez a játék nekem kell. Megvettem, leültünk vele, és nagyon nem volt jó élmény. Nagyon nem volt jó élmény. Gyakorlatilag az egyik játékos az az elején elhúzott, és végig ő vezetett, és a többiek csak loholtak utána. Nem állt össze az egész, nem volt meg az a gördülékenység, ami egy társasjátéknál jó, ha megvan, hogy a szabályokat is értem, az egésznek a mechanikáját is értem, és működik. Itt ez nem volt meg. És úgy éreztem, hogy nem rossz ez a játék, de valami hiányzik, valami nem jó, és fölkerült a polcra. És nagyon-nagyon sokáig ott volt, hát mondom, ez így 19 őszén vagy 20 elején volt a polcon, és valamikor tavaly nyáron vettük elő újra. Tehát egy jó évig ez a doboz, ez ott érlelődött fönt a polcon, és soha nem került elő, mindig volt valami más. És tavaly nyáron levettük, és kapásból az, hogy már volt mögöttem közel 2 évnyi tapasztalat társasjáték szabályokkal, társasjátékokkal való játékok után, már kapásból kiszúrtam azt, hogy az egyik, ami miatt nekünk problémánk volt, az az, hogy mivel ebből magyar kiadás nem volt ebből a játékból, ennek a játéknak a szabálya, ez egy hobbi fordítás volt. Valaki, egy lelkes fordító lefordította és készített belőle egy magyar szabályt, ami több helyen hibás volt. És akkoriban, amikor ezt először játszottuk, még nem volt meg az a tapasztalat, hogy én ezt egyből kiszúrjam, hogy ott ez így szabályügyileg sem stimmel. Viszont, amikor már 21 nyarán ez a játék asztalra került, akkor meg volt ez, hogy egyből mondtam, hogy de várjunk, ez a szabály így nem jó, és elővettük az angol szabályt, megnéztük, és kiderült, hogy igen, egy szó rosszul lett fordítva, és ezért az egész mondat az ellentétére fordult, és így már logikátlan volt a játékban. Tehát ez az egyik, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy attól, hogy azt mondják, és a csapból is az folyik, hogy az X vagy az Y játék a legjobb, és azt most mindenkinek, mert ez most aztán a világ legjobb játéka, egyáltalán nem biztos, hogy erre mindenki meg van érve. Nem azt mondom, hogy mindenkinek az UNO-val meg a Monopolival kell kezdeni, sőt, nem is feltétlenül kell egyikhez se leülni, hogyha nem muszáj, de vannak azok a szintek, amikhez el kell jutni ahhoz, igen, hogy bizonyos játékok feldolgozhatók legyenek. Ezért jó a klub, ugye, ami péntekenként 2-től 6-ig a könyvtárban várja a látogatókat, hiszen itt nagyon sok játék kipróbálható, és meg tudom tapasztalatból érezni azt, hogy ez a játék jó nekem, vagy nem jó nekem.
Hát igen, ezért is van a műsor tulajdonképpen, hogy ez a fajta érettség fejlődjön, de hát ugye a tapasztalatot nagyon nehéz felváltani bármire, mert valóban meg kell tapasztalni. 2 személyes játékok, miket ajánlasz?
A múlt heti után most másik kiadók felé fordulnék, bár a múlt heti Game Club játékok után most is az első, amit azért hoznék, az egy Game Club játék, mivel te többször említetted, hogy szereted a kooperatív játékot, igen, és szereted azt, amikor együtt lehet játszani, és nem egymás ellen. A 2 személyes játékok nagy része az inkább arról szól, hogy egymás ellen próbálunk valamit csinálni. A Game Clubnak van egy Fedőnevek című sorozata igazából, több Fedőnevek játék is létezik, ezek közül az egyik a Fedőnevek 4 szem közt, ami pontosan erről szól, hogy ketten együtt próbálunk szavakra asszociálva egy városban felfedezni bizonyos személyeket egy táblán, egy rejtett személyeket, és ehhez például, ha jól emlékszem, akkor 20 vagy 25 szó van kitéve az asztalra, és ezekről kell egymásnak olyan szavakat mondani, amikkel minél több kártyát tudunk egyszerre lefordítani.
Igen, ezt a játékkal férjem lepett meg, miután ugye itt a pandémia időszakban viszonylag több időnk volt, és már a gyerekek mással társasoznak, nem velünk, és nagyon-nagyon jó játék. Én bizonyíthatom, hogy tök jól működik, és végre nem logika, hanem egy kicsit intuíció, asszociáció, és együtt kell, és nem egymás ellen küzdünk. Fedőnevek 4 szem közt, ne felejtsék el, zene jön, és utána folytatjuk 2 személyes játékokkal és Péli Csabával.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Folytatjuk mai társas játék ajánlónkat, melyben a fókusz a 2 személyes játékokon van ismét, ahogy elmúlt héten is. Miket hoztál, miket készítettél mára még?
Mára 2 kisebb kiadó játékait hoztam volna még, illetve egy nagy csoportot, ami nem feltétlenül 2 személyes játék, de azt mondom, hogy a tapasztalatok azt mondják, hogy a legtöbbször majd, hogy nem ketten a legjobb játszani őket. Az első játék, amit meg szeretnék említeni, ez egy hatalmas klasszikus, rengeteg-rengeteg kiadása létezik a játéknak, több országban honosított, már úgy értve honosított, hogy maga a játéknak a dizájnját is az éppen adott országra szabták. Ezt a játékot úgy hívják, hogy Patchwork. Uwe Rosenberg egy német szerző, hatalmas nagy repertoárral rendelkező német szerző, akinek az egyik fő játékfejlesztési iránya az a poliominók, tehát ez a köznyelben egyszerűen csak Tetris alakzatoknak hívott játékok, ahol nekem valamilyen formát itt a Patchworkben és a legtöbb játékban is általában egy négyszöget vagy valamilyen egyszerűbb síkidomot kell kitöltenem a kis lapkáimmal. A Patchworkben két nagyon érdekes dolog van, a Kompaja kiadó hozta ezt el Magyarországra, és most már a magyar kiadásból is létezik az alap Patchwork, egy karácsonyi kiadás, amiben ugye a Patchwork, maga a cím ugye az a Patchwork technikára,
a takarókra,
így van, a foltokra utal. Az eredeti játék az arról szól, hogy ott foltokból egy takarót készítünk, kis gombocskákat varunk rá, hasonlók. A karácsonyi kiadásnál dobozokból próbálunk szépen egy minél szebb ajándékokból elrendezni egy nagyobb területet, illetve most nemrég jelent meg Valentin napra a szerelmeseknek készült változat, ugye hát kétszemélyes játék pontosan jó randi ajándék lehet. A kétszemélyes Valentin napi változatban bombonokat tudunk elhelyezni, és a párunkat tudjuk ezzel boldogítani. A játékban, ami egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és sokaknál szokatlan lehet, hogy 100%-osan nyílt a játék. Magyarán mindent látok az első pillanattól kezdve. Mindennel tudok számolni, az összes leteendő lapnak a sorrendjét látom, tehát pontosan tudom, hogy melyik lap melyik után következik. Egy nagyon-nagyon érdekes gondolkodást igényel az, hogy gyakorlatilag sokszor 3-4-5 lépéssel előre is kalkulálhatok azt, hogy ha a másik mondjuk csak két lapnyit lép, mert igazából úgy működik, hogy körbe vannak lapok. Egy bábúval lépünk, és ahova a bábúval lépünk, azt a lapot vehetjük el. Ez a bábú, ez mindig maximum 3-at léphet, tehát ebből tudok kalkulálni, hogy az ellenfél is mennyit lép, onnan én el fogom tudni érni a kis saját lapomat, amit terveztem, de nagyon szépen tervezhető az egész játék, és tényleg egy nagyon-nagyon jó kétfős egymás elleni, de közben mind a ketten építünk, és takarót varrunk, vagy éppen ajándékdobozokat rendezünk el. Tehát nem feltétlenül fogom még akkor sem azt érezni, hogy hú, most a másik mennyire megvert engem, hogyha nem sikerül, mert közben valami szépet igazából letettem magam elé, és elkészültem vele. A másik két játék az egy kiadóhoz fűződik itt Magyarország, ez a Vagabund kiadó, ők kicsit közelebb állnak a szívemhez annak köszönhetően, hogy ők voltak az egyik első támogatónk, amikor a klubunk elindult. Szőlősi Peti, ő egy nagyon termékeny magyar szerző, több játéka is van. Korábban már egyszer említettem a Gyümi nevű játékát. Ennek egy modernizáltabb, direkt kétfős változata lett a Barakka, ami egy marokkói témájú kártyajáték, itt is kártyákat gyűjtögetünk, és ahogy már korábban ugye a Gyüminél is említettem, úgy működik az egész, hogy az elhúzott kártyákból mindig csak a legfelsőt látom az adott színből, tehát úgy kell mindig emlékeznem a többire, tehát egy nagyon-nagyon jó memóriajáték, és ez mellett gyönyörű szép, tehát ha valaki szereti ezt a marokkói, arab világnak a látványvilágát, akkor itt ez az észak-afrikai, portugáliai csempék, ahogy visszaköszönnek a kártyákon, egy nagyon-nagyon szép látványt is adnak az asztalra. Illetve a Vagabund kiadótól én nagyon nagy szeretettel említem meg a Claim nevű játékot. Ez nem a saját fejlesztése Petinek, ez Scott Elms, vagy Elms, meg valami őszintén nem tudom, hogy kell pontosan ejteni az úr nevét. Tehát egy nagyon-nagyon jól kitalált ütésvívős kártyajáték. Lényegében körülbelül az ütésvívős kártyajátékokat a legtöbben mondjuk a Schnapszerből, az Ultiból és hasonlókból ismerik. Itt is az alapok ezek, tehát ütnöm kell a másik kártyáját, hogyha én akarok jobb helyzetbe kerülni. Amiben a Claim zseniális, hogy pici paklikból épül fel, egy-egy paklit, ha megvásárolok, abban általában 4-5 különböző fantasy fajhoz tartozó lapok vannak, és ezeket tudom akármilyen módon kombinálni. Tehát vannak bizonyos megkötések, hogy a kombinációkat hogy kell megtenni, de gyakorlatilag most ott tartunk, hogy minden kiegészítővel együtt közel 50 különböző típusú kártyából választhatunk, és amiben ez zseniális, hogy minden egyes fajnak megvan a saját képessége, hogy hogyan tudja módosítani, hogyan tud belenyúlni egy picit a játék menetbe. Tehát például van olyan faj, ami azt mondja, hogy ha én azt teszem be az ütésbe, akkor nem a nagyobb kártya nyer, hanem a kisebb. És már is megcsavartam az egész történetet. Ez egyébként a White Goblin Gamesnek egy holland kiadónak a játéka, és ebből több pakli is megjelent magyarul, de ahogy már azt korábban is említettük ezt a kifejezést, hogy nyelvfüggetlen a játék, tehát igazából itt is az angol nyelvű kiadások is gond nélkül használhatók, mert mindegyiken maximum számok vannak a kártyákon, az pedig szerencsére mindenütt ugyanaz. Úgyhogy kétszemélyes játékokból ez volt az, amit konkrét játékokként szerettem volna ajánlani. Természetesen ez mellett hatalmas a piac. Rengeteg játék van, és én azt gondolom, hogy mindenki meg fogja tudni találni azt a játékot, amit ő szeretne, de érdemes nagyon-nagyon sok játékot kipróbálni. Viszont még egy játék típust szeretnék megemlíteni így a végére, ami nem egy konkrét játék lenne, hanem egy játék típus, ez pedig a szabaduló szobás játékok, ahol lényegében kártyákkal, kisebb-nagyobb kiegészítőkkel, vagy esetleg egy applikációval, egy telefonos applikációval, egy szabaduló szobát kapunk az asztalon. Körülbelül egy órában ugyanúgy, mint egy normális szabaduló szobánál, és hát ugye ezeknek a játékoknak az a sokak szerint szépség hibája, hogy ha én egyszer végigjátszottam egy szabadulószobát, akkor ezt a szabadulószobát ismerem.
Igen, igen.
Úgyhogy itt azért
egymással cserélni kell, mi feltaláltuk magunkat.
Tehát nagyon-nagyon sok játék létezik ebből. Az egyik az a Piatnik kiadónak az Exit sorozata, ebből most már olyan 14-15 változat létezik különböző nehézségben, különböző témával. A Game Clubnál létezik a szabaduló pakli sorozat, egy zseniálisan kitalált kis, körülbelül 60 labból álló paklival, az Alcatrazból kell megszöknünk, egy piramisból a Sphinx átkát kell megtörnünk, van olyan téma, ahol egy velencei rablást kell végrehajtanunk, tehát nagyon-nagyon sok változatosak a témák, illetve még amit nagyon szívesen említek, ez is egy nagy kedvenc, ez az Unlock sorozat. Ez egy dobozban mindig három történet van, három teljesen különálló történet, és ez, amiben nagyon-nagyon jól meg lehet talán ezzel a változattal szólítani az Unlock-kal egy kicsit a fiatalabbakat, hogy ehhez a játékhoz van egy applikáció. És nagyon-nagyon sok mindent, a feladványok egy jó részét a telefonos applikációban kell megoldani, így egy picit talán könnyebb a fiatalokat, a gyerekeket is behúzni ebbe a világba.
Ez utóbbit ki is próbáltuk, nagy gyermekeimmel, zseniálisan élveztük, mindenkinek csak ajánlani tudom. És természetesen mindent, amit hoztál nekünk mára. Csaba, köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Nagyon érdekes dolgokról hallhattak, főként a kétszemélyes játékokat jártuk ma körbe, Pili Csabával. Maradjanak velünk, ha lehetséges, és menjenek el a Társasjáték Klubba péntekenként délután 2-től 6-ig a Városi Könyvtárba. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.